És ezért, mikor valaki beszorul abba, ugye ezt így neveztük meg, nem akarom ezt hosszan, csak hozzátennék valamit, hogy beszorul abba, hogy ő én központúan lát. Tehát nem, hogy individuum, hanem individuális. Beleszorul ebbe az én központú látásmódba, életmódba. Hogy tudjátok, ezt meséltem nektek, hogy ott történik az, hát meséltem, hát nem csak beszélgettünk erről, hogy csak kicsit egyoldalú, hogy ott történik az, hogy valakinek nagyon-nagyon megszaporodnak a miért kérdései. Hogy miért pont velem történik ez? Miért pont most? Miért pont így? Miért pont ez? És ez a rengeteg miért kérdés, tulajdonképpen nem tudunk rá válaszolni. Miért szenvedek így? Miért nem vagyok ebben tehetséges? Miért nem találtam munkát 3 évig? Miért nem találom meg a nagyőt? Miért vagyok ilyen pehes? Miért rúgtak pont engem ki? Miért pont nekem nem adnak fizetésemelést? Már mindenkinek adnak. Nekem nem. Miért nekem nem adnak? Egy csomó ilyen kérdés egy pont után az a reális, hogy nem találunk választ. Mikor nem találunk választ, ez egy idő után kezd kellemetlen érzelmi állapotokkal összekapcsolódni, ilyenkor jövünk el Pál Ferire. Kevés, ez már annyira kényelmetlen, hogy nem igazán annyit őrlődtem, meg majd agyaltam, meg rágultam, meg most már valaki mondjon valamit. És akkor utána mentek Budalacira, Bogdi Emőkére, Csernusdokira, mondjatok még Almási Kittire, mondjad, nehogy kihagyjak valamit, Vekerdi Tamásra. És azt mondjátok, hogy tényleg most már itt az ideje, hogy valaki megmondja, hogy miért. Nem, hát ők a szakértők, tehát én már azon annyit agyaltam, meg rágódtam, ez rágó gumbből sok lenne, hogy mondja meg. És ültök, és éveket ültök már itt, az mondja már. Hát nem igaz, most már május lesz, és akkor 3 hónap 0. Tehát most legalább most van 1 hónap, most ez alatt mondjam, hogy úgy menjek bele a nyárba, hogy nem tudom, hogy miért kellett szenvednem. Hogy miért nem találom meg a párom? Hogy miért halt meg pont nekem fiatalon az apám? Hát most már 1 hónapja, most szedje össze magát. Azért volt a húsvétre, mert csak átjárta őt ennek a misztériuma. Hát azért valami mélységet most toljon ide, nem? Mert még ha ingyen lenne, érted? De hát még a... Azt mondja, te hülyéskednek ilyen kólákkal, meg ilyen májusfával. Mikor én jövök ide az életem drámájával. Elszórakozzanak. Már mondjam, válaszolja már meg. Miért volt a gyerekkorom, miért volt ilyen? Hogy az apám miért csinálta ezt? Hogy az anyám miért nem csinálta azt? Hogy a keresztapám miért nem volt? Mert nem voltam megkeresztelve, azért nem volt. Jó, legalább ezt tudom. Nem szabadna ilyennek lennem, ugye? Jó, de 50 fölött már nem, ugye? Tehát ez nem a derűs senki felé vezető út, azt mondjátok? Ez nem, de ilyen konkrét, kemény vagy velem. Hát, mindjárt hozok egy széket. Szóval, mi történik ilyenkor? Azért nem találunk válaszokat ezekre a kínzó kérdéseinkre, mert tulajdonképpen azt a trükköt szeretnénk megcsinálni, okosba szeretnénk, hogy mi maradjunk abban az én központú rendszerben, amiben vagyunk, arra ne is kelljen rálátni, azon semmit ne kelljen alakítani, és ezen a rendszeren belül, amiben most vagyunk, valaki mondja meg a tutit. És akkor az egy csapás, ez az egész rendszer legyen jó. És ez nem reális. Ugyanis azért vagyok már hosszabb ideje rosszul, és azért szaporodtak föl ezek a miért kérdései, és a negatív érzelmi állapotai már ledöntenek, és már hangulatokká jegesedtek. Mert bezáródtam például egy sebzettség vagy én központú rendszerbe, idebent. És ezt akarnám kiegészíteni azzal, hogy ezért van az, hogy tudjátok ezt, hogy tanácsokkal, okoskönyvekkel, praktikákkal, megoldásokkal egy pont után semmire sem megyünk. Azért, mert ezekkel szeretnénk kicselezni azt, hogy itt minden maradjon ugyanúgy, csak legyen minden jó. Értitek? Hát ez csoda, hogy rosszul vagyunk. És ezért van az, most ugrok egyet, csak hogy ezért van az, hogy most egy picit papként is mondom ezt, hogy mikor Jézus jött, akkor nem válaszokat hozott, és nem megoldásokat. De most képzeljük el, hogy Jézus, nem tudom, most már húsvét előtt azt mondja, hogy összehívom a 12 tanítványt, üljetek le, és akkor diktálok. Tulajdonképpen az életnek 6 igazán nagy kérdése van, miért van a halál, írjátok, mondom. Miért a betegség, most jön a válasz, azt nagyon őrizzétek meg, legyen legalább 12 példány. Mert hát 2-3 eltűnik, egyet megesz az egér, értitek, azért legalább még 6 maradjon. Tehát ez egy teljesen abszurd lenne, nem, te nem véletlen, hogy Jézus nem válaszokat hozott, hogy végül, most, ez nem. Tehát nem, igen. Tehát, hogy, jó, hülyéskedek. Na. Tehát, hogy nem válaszokat mond, hanem mi történik. Csak utalok arra, amit lehet, hogy sokan tudtok, de olyan jól esik nekem ezt elmondani. Hogy az élet igazán nagy kérdéseire szavakban nincs válasz, ugyanis azért nincs válasz, mert valójában ebben a rendszerben próbálom azt, hogy semmi se változom, de én tök jól legyek. Hát egy lehetetlent akarok, nincsen, nem tudsz olyat mondani, mert lehetetlen. Ezért miben adatik válasz, visszajövök ide, tettekben és kapcsolatokban. Tettek és kapcsolatok. Tettek és kapcsolatok. És ez mit fog jelenteni? Azt, hogy most megint papként is beszélek, hogy Jézus nem válaszokat ad, hanem megváltozik. Meghal és föltámad. Ez valóságosan és szimbolikusan a leggyönyörűbb kifejtése annak, hogy amikor fejlődnünk szükséges, akkor tulajdonképpen mi történik. Hogy ameddig válaszokat akarunk, megoldásokat, praktikákat, okos... Mi történik? Addig tulajdonképpen ellenállunk annak a változásnak, ami ha létrejön, akkor leszünk jól. Nem a választól leszek jól, hanem attól, hogy én megváltozom. Tehát nem egy pont után semmiféle válaszra nincs szükségünk, már csak azért is, mert nincs is. És azért is, mert a válasz éppen maradna ebben a rendszerben. Nem véletlen, hogy nincs válasz. Azért nincs válasz, mert kinőttünk egy rendszert. Kinőttünk egy sebzettségközpontú rendszert, egy önállító rendszert, egy énközpontú rendszert, egy élethazugsággal teli rendszert, egy másokat hibáztató rendszert. Rengeteg rendszer. És az összes kérdésem tulajdonképpen arra irányul, hogy hogyan lehetnék jól. De hogy csak változással. Tehát nem válaszokra van szükségem, hanem változásra. És látjátok, hogy ennek a súlypontja is máshol van. Mert a válasznál én azzal az eleganciával vagyok, hogy én vagyok, aki vagyok, és kérek most már végre, ezt valaki mondja meg. Ne haragudjatok, Vekerdi Tamás se tudja megmondani, akkor ki? Hova menjek még? Jó, hát mehetek a pápához. Jó, akkor elmegyek a pápához. De ebben az a gyönyörűség, hogy tényleg van, aki elmegy. Úgyhogy nem sokkal egyszerűbb venni Vatikánba egy jegyet? Sokkal egyszerűbb. Hát elmegyek a pápához, mondja meg, hogy miért fogok meghalni 20 év múlva. Hát ő a szakértő, nem? Elmegyek, és de már gyűjtöm a pénzt a Dalai Lámához. Hát persze, egy válasz nem válasz, azért annyi rutin már van. Azt mondja, szépen összerakom. Úgy szeretném, hát tudnám adni, ami itt van benne.
hogy ilyen derűsen mondjuk ezt, de nem tudom én.
Úgy élem meg, hogy ez fontos. Hogy szóval valami lényegi dologról beszélünk. Hát, hogy nem válasz, hanem változás, és a válasz nem találása, az érzelmi állapotainknak ez a kínzó, kínlódó volta, az ellehetetlenülésünk tulajdonképpen egy nagyon áldott dolog. És így most el is jutottam ez a lengyel terapeutához, és mondok, ő 6 pontot mondott, azt mondja, hogy az első gondolat, hogy egy sorrendbe írtam, ő nem föltétlen ezt a sorrendet követi, de nekem valahogy ez jól esik. Azt mondja, hogy kik azok, akik fejlődőképesek, tudnak nem csak változni, hanem fejlődni, ami nem egyenlő a gyarapodással. Hogy hát az nem egy gyarapodás, hogy a feszült valakiből lettem egy derűs senki. Az nem egy gyarapodás, de egy nagyszerű fejlődés. Miután bejártam a magam útját a valakiig, és akkor a valakitől. Oké, okay. 30 évesen nem kell, hogy ez tetszen neked. Fölmentelek ez alól a mondat alól. Tényleg így van. Na most, az első, hogy azt mondja, milyen izgalmas, hogy aztán meg 20 évvel később a John Gottman mond valami nagyon-nagyon hasonlót, azt mondja, hogy az érzelmi zavaraink, nem is csak, hogy egy-egy negatív érzés, egyáltalán, amikor érzelmileg már azt se tudjuk, mi van, ezek nagyszerű lehetőségek. Hogy az érzelmi összezavarodottságaink, ezek azt fejezik ki, hogy most már valami változásra van szükség. És hogy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha az érzelmi zavaroknál kapcsolunk, és azt mondjuk, hát ezek annyira világos már ez az érzelmi zavar, társkapcsolati ellehetetlenüléseinkből, megőrülünk a társunktól, azok az egyéni személyiségfejlődés elakadásait hozzák a felszínre. Tehát az egyéni elakadásaink kapcsolati zavarok formájában jelentkeznek. Ezért óriási dolog, ma annyi, azt mondom, hogy megpróbálok most változni és fejlődni, addig, ameddig az érzelmi zavaroknál tartok, mert ha az érzelmi zavaroknál, negatív érzéseknél, ellehetetlenülésnél, ha nem ennek nyomán változok, akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb valamilyen testi zavar nyomán kell változnom. Na, az a következő lépés. Hát az a bölcsesség, amikor valaki érzi az érzelmi zavarait, és azt mondja, na nem akarom, hogy ez átforduljon a testi tünetekbe, mert átfordul. Ugye tudjuk, hogy a testi jelzéseink a védőbástyáink utolsó elemei. Hát amikor a testünk jelez, az azt jelenti, hogy az érzéseinket nem értettük meg. Vagy nem vagyunk velük kapcsolatban. Vagy nem észleltük őket. Vagy nem engedtük, hogy valamilyen változást hozzanak létre. Ha az érzelmi intelligenciában hatékonyan tudnánk az érzéseinkkel és a testi állapotainkkal lenni, hogy tulajdonképpen egy csomó fizikai problémánk nem lenne. Viszont bizonyosak meg lennének, akármilyen jól is csináljuk. Oké. Okay. És ugye emlékeztek, John Gottman ezt úgy mondta, hogy az érzelmi fejlesztő szülő, amikor látja, hogy a gyereke éppen visít, vagy ordít, vagy zokog, vagy magát a padlóhoz csapkodja, akkor az egy jó lehetőség a kapcsolat fejlesztésére. Ezt mondta. És ugye most itt ülünk, és azt mondjuk, hogy most a mi fejlődésünkről van szó, amikor az érzelmi zavaraink súlyossá válnak, remek lehetőség a magunkkal való szorosabb kapcsolat kialakítására. Az olyan, mintha az érzéseink így összeállnának egy csokorba, és azt kiáltanák, hogy törődj velem, érts meg, légy szíves, kezdj velem valamit. Ez szép. Olyan érdekes... Ez, tudjátok, a pici gyerekek, mikor megtanulnak beszélni, nagyon gyakran melyik az első szavuk?
Az. Ó, hát egy szakavatott anya, aki kiszabadult a hat fal közül.
A nem. És tudjátok-e, hogy miért? Tessék?
Nem. Ez jó, ez a jó válasz. Tehát ez nem.
Na, ó, hát te szakértő vagy. Igen. Hogy egy pici baba azért mond mindenre nemet, arra is, ami a kedvence, amire vágyik. Azért, mert a nemek által mond igent magára. A nemek által mondok igent magamra. Vagyis amikor azt mondom, hogy nem, ezzel kifejezek valamit abból, hogy én nem vagyok te. Hogy te nem vagy én, hogy én vagyok valaki, hogy én egy külön álló valaki vagyok. Hogy én vagyok, és te vagy, és te vagy, és én. És igaz, hogy kedvem lenne, de akkor már, akkor megint ez a mi lenne, ez nem tudom, ez az összeolvadottság lenne, ez a nem. Ne. Ha nemet mondok egyszer csak tényleg, nagyon izgalmasan nemmel, mint hogyha húznék egy határt, ugye? És ugye, hogy te mondtad, hogy egy én határt is ki tudok ezzel fejezni. Amikor kezdünk magunkra eszmélni, hogy van olyan, hogy én, meg van olyan, hogy te, ezt úgy szoktuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy nem. Hogy nem. Nem. És biztos van ilyen élményed, hogy szülőként, akkor már direkt kérdezitek, hogy te van kedved a... Nem. És akkor elkezdesz, de mi a baj? Hogy nem kapok kakaót. Kész kakaót? Nem.
Milyen izgalmas, hogy nehéz különbséget tenni, hogy magamat állítsam, és közben arra azt mondjam, hogy igen. Hogy pici baba, hogy mondja, hogy nem.
És ezért is lehetséges az, hogy például társkapcsolatban éltek, és ugye társkapcsolati zavarok nem egyszer az egyéni fejlődésünk elakadásait tükrözik. Hogy egyszer csak egy jó kislány vagy jó kisfiú, ugye a jó kisfiúkról sose beszélünk, pedig vannak. Ugye ők például otthon mosogatnak, ti itt élvezkedtek, és ők most... Hát ők az elklasszikót nem nézték. Hát hogy? Vasaltak, ne szórakozzunk.
Most erre jut eszembe, ez a fejlődés, meg a zavarok. És képzeljétek el, hogy mi történt. Néhány nappal ezelőtt vacsoráztam a kedves ismerősömöknél, és a következő történt, azt mondja az édesanyja, te Feri, hát olyan érdekes dolog történt, hogy az óvodában az óvónő azt mondta, hogy na gyerekek, rajzoljátok le a családot.
Hát ez remek, hogy a gyerek nekiállt, úgy az ő kislánya fogta, 5 éves, rajzolt egy házat, benne a családtagokat, nem házban élnek egyébként, jópofán lakásban, de nem baj, hogy neki ez a képe, és az egész vitte haza nagy büszkén, hogy képzeld az úrnén, azt mondta, hogy családolt, és nagyon megdicsértek, miért szépen rajzoltam, na és akkor nézi az anya, ha persze kicsit pszichóval meg van áldva, és akkor rögtön, hol vagyok én? Hol a férjem? Ki mekkora? Ki van kidolgozva?
Jó, most ezt nem is ragazom.
És akkor nézi a képet, és tulajdonképpen minden klassz, de a ház közepén van egy hatalmas X. Most ez mi? Ugye most nem volt ideje 2000 oldal gyerekrajz szakirodalmat elolvasni? Tulajdonképpen az egyszeribb választ, szóval megoldást választott, hogy megkérdezi a gyerekét. Ez egy bonyolult, sokkal bonyolultabb, mint 2000 oldalt elolvasni. És azt kérdezte, te Panni, hát itt látom, itt van apa, meg itt van anya, és itt van a testvérei, a ház, de mi ez az X? Hát a Panni azt mondja, hogy mi a vasalódeszka? És az anya meghalván eme szavakat, ahogy mint a méz csordogált a kislány ajkairól, padlót fogott. Te jó ég, az 5 éves kislányom így lát minket, engem, a családot, hogy az a rohadt vasalódeszka van a család középpontja. Azt mondta, soha többet egy oldalt nem olvas el gyerekrajz szakirodalmat.
És hogy milyen zseniális ez, ugye, hogy most mondhatta volna, hogy hát ez tényleg az annyira döbbenetes hatott rám, most muszáj valami változásnak létrejönni, ezért megveri a lányát. Ugye, ilyeneket ne rajzoljon. Nem, ő inkább arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha fejlődnék. Nem minden változás fejlődés, de mi lenne, hogyha fejlődnék. Azt mondta, az volt az a pillanat, ott néztem a rajzot, és elhatároztam, hogy a vasalást befejezem. Nem kellett már sátra, hogy megjött a férjem, megbeszéltem vele. Aztán nézd meg ezt a rajzot, hogy a gyerekünk így lát minket. Én ennek véget akarok vetni. Mit szólsz ehhez? És a férnek a rugalmassága nagyon jó fej volt, azt mondta, hát fiát, nekem is, hát nézd, saját cég, saját ízé, tök mindegy, ha meg néha nagyon, majd én kivasalom a sajátom. Az édesanyja azóta nem vasal. Ez egy mekkora fejlődés. Ez ténylegesen. És aztán belementünk ebbe, hogy micsoda nagy dolog, hogy ez nem egy változás, hanem ez egy fejlődés. És akkor kiúszta magát, és azt gondolta, hogy most minden maradék szégyenét is levetkőzi, és elárulta nekem, hogy évente már csak egyszer pucol ablakot. És hogy ezt kifejezetten fejlődésnek éli meg, azért, mert van három gyereke. Mert egy gyerek mellett lehet karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor ablakot pucolni, két gyerek mellett karácsony és húsvét, három gyerek mellett valamikor. Jól mondta? Na, látod, érzem én ezt. Az érzékenység. Hát az első, hogy szeretnénk fejlődni, akkor az első gondolatunk így szól, hogy a negatív érzéseinket, amelyek már most fölhalmozódnak, már állandósulnak, egyszer csak úgy fogjuk föl, hogy nem válaszokra van szükségünk, hanem változásra. És ez a változás azt jelenti, hogy tulajdonképpen tehetnék, vagy most már itt az utolsó pillanat, mielőtt fizikai tüneteim lesznek, hogy valahogy változtassak magamon. Második gondolat. A második gondolat így szól, hogy igen ám, de most ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mit is kellene, tulajdonképpen lehet, hogy most kisarkítom, életemben először a negatív érzéseim okán nem csak szenvednem kéne, vagy panaszkodnom, vagy nyüglődnöm, vagy rágódnom, hanem ezeket a negatív érzéseiket még közelebb kéne engednem magamhoz, hogy megértsem, hogy tulajdonképpen mik ezek, hogy honnan jönnek, hogy hova tartanak, hogy mit akarnak kifejezni, hogy tulajdonképpen akármennyire is már állandósult valami negatív közérzetem, egy negatív érzelmi világ sokkal inkább jellemző rám, de tulajdonképpen, amit most csinálhatnék, lehet, hogy életemben először, hogy fölhagynék azzal az egyébként nagyon-nagyon bejáratott stratégiával, hogy persze pocsékul érzem magam, de nem baj, azért esténként megiszom három sört. Nagyon pocsékul érzem magam, ezért aztán este már csak a sportcsatornán nyomogatom, és milyen jó, hogy van Eurosport 1, Eurosport 2, Sport és Sport 2, Sport 3, M4 Sport. Mert azt mondja, legalább 6 csatorna van, Digisport. 1-2. 1-2? Egy függő! Hogy ez milyen jó. És akkor, vagyis rendben van, itt állandósulnak a negatív érzések és érzelmek. Igen ám, na de hát így nem lehet élni, ezért általában megpróbálunk egy egyensúlyt kialakítani. És az egyensúly elkezd egyre inkább a kárunkra lenni. Mert amivel egyensúlyozzuk azt, hogy tulajdonképpen pocsékul érezzük magunkat, azok általában előbb-utóbb függőségé válnak. Hát ez egy ilyen húsvét utáni kis, egy ilyen laza, könnyed, tudjátok, hogy és aztán utána megvacsizunk, kicsit játszunk a gyerekkel, és ennyi. Hát persze, hogy azzá válik, hiszen görcsösen próbáljuk azt, hogy annyira pocsék, akkor legalább a csoki. Annyira pocsék, akkor legalább a pörkölt. Hát kinek mi? Annyira pocsék, akkor legalább a szex. Annyira pocsék, akkor legalább a világháló. Annyira pocsék, akkor legalább a böngészés. Annyira pocsék, akkor... És így szép lassan kialakul egy rendszer, amiben tulajdonképpen mind a két oldalon valami már nem igazán jó van. És ezért kezdünk el ellehetetlenülni. És ugye ebben az az érdekes, hogy nem csak arról van szó, hogy akkor a negatív érzéseimmel, hangulataimmal, nem tudom mivel kezdek, más szemmel kezdek el nézni rájuk egy ilyen gyermeki kíváncsisággal, hogy te tulajdonképpen mit keresel itt? Te mi dolgom veled? Mit akarsz már mondani? Te, nem, mióta vagy? Mi a történeted? De ami a nehéz, mit jelent ez, hogy közel engedem ezeket, hogy megbarátkozom velük, vagy képes vagyok hordozni, viselni ezeket, hogy föladom egyiket, másikat innen. Azt mondom, hát az lehetetlen, hogy ezekből föladjak valamit. Ha lehetetlen, hogy ne ígyak, ha lehetetlen, hogy ne netezzek, ha lehetetlen, hogy ne tévézzek, lehetetlen, hogy ne edzek heti 8-szor, az legalább egy egészséges függőség. Ez nagyon nagy dolog. Ha lehetetlen, mondjuk, ha most lehetnék instasztár, és most adjam föl. Ezt nagyon megvetően tudtok rám nézni. Most ez olyan nagy bűn. Szóval ebben az a cifra, hogy nem elég, hogy a negatív érzéseimmel még közelebb, hanem azt, amivel a... Mert ez is a rendszer része. Jó, most akkor hagyjuk ezt. Most akkor tessék, ez olyan gyönyörűen mondta egyszer egy csoportban, mondta ezt valakin, azóta ezt megjegyeztem, azóta itt van bennem, nincs olyan napszinte, hogy ne jutna eszembe. Úgy tudjátok, hogy félek, mondta, de szorongok, oda vagyok, nyüglődök, végem van. De ahhoz, hogy valami változás jöjjön létre, hogy mindazt, amivel kiegyensúlyozta magát, azt is el kell engedni. Hátra kell hagyni. És akkor kérdeztem tőle, hogy na, Laci, csináljuk. És úgy rám nézett, tudjátok, rám nézett, azt mondja, Feri, egy életem, egy halálom. Ezt nem tudom jobban mondani. Hát amíg tódozzuk, foldozzuk, meg még egy sör, meg még egy íz, meg még egy nő, meg még egy pasi, meg még egy kaland, meg még egy nem tudom mi hátvakarás, meg... Hát addig, hogy nem történik meg a kívánt változás és fejlődés, ha nem jutunk el ahhoz, amit így lehet mondani, hogy na, egy életem, egy halálom. Ezt nem tudom jobban elmondani. És akkor valaki ezt ki tudja mondani, hogy egy életem, egy halálom, na ott létrejön az a változás, amire szüksége van. Nem az, hogy kell, meg muszáj, amire ő vágyik. Megyek tovább. Hű, de ennyi az idő, én azt hittem, hogy még van. De mi történt? Itt elloptak tőlünk időt? Nem vettem észre. Látlak. Tényleg időt lopott tőlünk. Kedvesen. Azt mondja. Hát most akkor, tehát ma 3 perc, mindegy, belekezdek, legfőjebb nem mondok róla semmit. És ez egy, hogy mondjam, ez egy termékeny feszültségé válik bennetek egy hét alatt. Na, mit szóltok? 3. pont. Hát igen. Azt mondta, hogy most rendben van, akkor mikor belekezdünk egy ilyen folyamatba, akkor elkezdjük tudatosítani, hogy ezt akkor most elengedem, nem fogom magamat úgy egyensúlyba hozni, hogy eddig csináltam, mert az is a rosszul létemnek a része. De most akkor ezt meg még közelebb engedem magamhoz, hogy tulajdonképpen mi is, mi ez a félelem, mi ez az indulat, mi ez a bosszúvágy, mi ez a harag, mi ez a vágy. És közben pedig, itt megint ez egy kulcs dolog, közben pedig, növelem az önreflexió képességét. Azt, hogy közben rá is lássak arra, hogy mit csinálok, és mi történik. Nagyon sokan vannak olyanok, akik nagyon sok krízist éltek át. Ugye, amikor azt mondom, egy életem, egy halálom, ott azért valami krízisről van szó. Valaminek nagyon nagy tétje van. Valami nem megy majd pont úgy tovább, ahogy eddig.
És mégis vannak, akik az életnek a drámai fordulataiból szinte semmit nem tanulnak. Egyszerűen nem tanulnak belőle. Ez engem mindig megrendít, hogy ugye itt tettem fel a kérdést sok-sok évvel ezelőtt, miért van az, hogy a kicsi faluba a Piroska néni, aki el se hagyta a falu határát, többet tud az életről, mint ti, akik éltetek már 4 országban, meg 2 kontinensen. Hogy a kettő között nincs nyilvánvaló összefüggés. Élhetsz akárhol, akárhány ország, akárhány nyelv, változtathatsz, 8 munkaköröd lehet. És nem tanulok semmit az életből. És a néni ott ül, mindenki hozzájár tanácsért. De joggal! Mert minden egyes krízisére képes volt volna, hogy ez történt velem. Hogy ez egy gyönyörű kérdés, hogy mi történt velem. Hogy erre tudok valamit mondani. Hogy most egyre gazdagabban megértem, hogy mi történt velem. És ezt tudjátok, miért érdekes? Mert azt mondják, a terapeuták zöme, most merem ezt így mondani. Azt mondják, hogy valójában az élet minőségünk kevésbé múlik azon, hogy mi történt velünk, hogy mi a múltunk. Az élet minőségünk jobban múlik azon, hogy mit csináltunk a múltunkkal. Ezért lehetséges az, hogy valakinek tulajdonképpen nem is volt annyira tragikus a gyerekkora, és mégis vesztegel. Nem fejlődik. Egy másik embernek olyan múltja volt, hogy amikor felét elmondja, elkezdünk fizikailag rosszul lenni. Aztán ezt nem mondom, én nekem sok. Látom, hogy neked jó esik valaki, vagy valakinek ezt mondhatod, de gyere el köve egy hét múlva, mert nem, nekem ezt valahova raknom kell. És ez az ember azt mondja, hogy meg kell értenem, hogy mi történt velem. Mi történt velem? És egy kidolgozza önmagára való reflexió képességét, és 2 olyan nehéz élete volt, és jobban van. Hát az élet minőségünk, csak ezt még egyszer megerősítem, és ezzel hagynám abba, hogy az élet minőségünk jobban múlik azon, hogy mit kezdtünk a múltunkkal, mint azon, hogy mi történt velünk a múltban. Ez volt 3 pont, és akkor, hogy pünkös felé haladunk, lenne még 3. Szervusz!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.